Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Továbbra is Váradi Júliával ülünk itt, de itt van velünk már Köbes Ferenc, szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Szép jó reggelt kívánok!
Én is szép jó reggelt kívánok!
És még a beszélgetés előtti beszélgetésben fölvetettem, hogy hisz évek óta a kormány fókuszában a szociális ágazat, konkrétan a gyermekvédelem áll, hogy minden bizonnyal ez érezhető val. Legalább azért, hogy elkezdett beáramlani a pénz,
persze,
meg ezek.
Persze,
és
nagyon
akkor
szépen.
Itt ezt így a levegőben hagytuk, hogy, hogy igen vagy nem, jó reggelt kívánok!
Hát ez egy nagyon jó reggeli indítás kávéhelyett is majd a kollégáknak, ha hallgatják.
Igen, főráz.
Kifejezetten a gyermekvédelemben dolgozó kollégáink ezt örömmel hallják. Nyilván nem erre a választ. Tehát így le lehet egyszerűsíteni, hogy nem. De persze lehet árnyalni is, hogy a kifogástalan életvitel vizsgálatra gyakorlatilag többet költenek, mint amennyit mondjuk a szakszolgálatok nál lévő gyerekek, ugye ezek a bentlakásos intézmények, mondjuk zseppénzre kapnak.
Őrület. És akkor ezek a vizsgálatok, ezek eredményesek, mert akkor oda nem engednek olyan nevelőt, akiről az derül ki, hogy nem olyan életet él, mint amilyet elvárnak tőlük?
Hát a vizsgálatok eredményességét azt szerintem soha senki nem fogja tudni megmondani, hogy ez valóban megmentette egyetlen egy gyereket is attól, hogy abuzálják vagy bántalmazzák. Az egészen biztos, hogy a vizsgálatokon átesett emberek között is volt olyan akár intézmény vezetője is, aki konkrétan bántalmazott gyereket, nem szexuálisan, de hogy bántalmazott gyereket.
Tehát olyan, aki végezte a vizsgálatot.
Nem, aki átesett a vizsgálatot. Nem. Hát semmi sem kizárható. De hogy konkrétan, ugye erről már azért tényleg sok szó volt, hogy ezek a vizsgálatok ezt igazából nem tudják kiszűrni.
Nyilván, hát megkérdez. Elnézést, akar ön gyereket bántalmazni? Nem, ez pont az Egyesült Államok a vízum. Kíván elkövetni terrorcselekményt az Egyesült Államok területén? Nem.
Igen, meg ráadásul attól, hogy valaki sokat jár kocsmába, az nem biztos, hogy bántalmazza a gyereket, és mondjuk sajnos egy jó keresztény embernél is előfordulhat, hogy bántalmazza
nem,
a gyereket.
Az nem jó keresztény ember.
Aki magát ő
ilyen keresztény ember. A jó keresztény ember
ott nem. Ez igaz, igen, bocsánat, ez igen, teljesen ez korrekt. Szóval akiről sokan azt hiszik, hogy jó keresztény, azok közt azért ugye kiderült szintén az elmúlt időszakban nem egyről, hogy hát ez az van.
Ugye. Pedig a megoldás, bocsáss meg, a megoldás az viszonylag azért egyszerű lenne, tehát mondjuk hiányban nevelő szülőkben, tudjuk mindannyian, emiatt a szűrés ugye lehetetlen, hisz gyakorlatilag föl kell venni, aki jelentkezik. Ha például háromszorosára emelnénk a fizetésüket, akkor nem kéne vizsgálatokat folytatni, hanem eleve az előszűrésnél már kiválasztódnának a megfelelők, mert lenne miből választani. Tehát ez azért nem egy ördögtől való.
Azért én olyan szívesen megkérdezném, ez egyébként gyönyörű a trikóján ez a felirat, azt hiszem, hogy akik YouTube-on néznek bennünket, látják, és a szád, remélem nem azt jelenti, hogy fogd be a szád, szerintem, hanem azt, hogy nyisd ki a szád, igen, de hogy ez a szakszervezetnek a nagyon jó kis, igen, grafikája, hogy mivel foglalkozik egészen konkrétan?
Hát a szakszervezet az, ahogy a szakszervezetek jobb esetben, a dolgozói érdekvédelemmel foglalkozunk.
Nyilvánvaló.
De ezzel együtt, mivel minden tagunk szakember, ezért mi azt gondoljuk, hogy a bérkérdéseken felül mellett azért a szakmai kérdésekbe is szívesen elmondjuk a véleményünket, hiszen azokat képviseljük, akik ezt a szakmát űzik, az alapfokú végzettségűtől az egyetemi tanárig, bárkit.
Tehát, és akkor a szakmákról beszéljünk, hogy mi minden tartozik ide, mert ugye nem csak gyerekek ügyében járnak el, hanem nagyon sokféle egyéb rászoruló kívánja, vagy várja, vagy igényelné a maguk segítségét.
Igen, ugye a szociális ágazat az valóban a médiában legtöbbször két fő területe jelenik meg. A gyermekvédelem, ugye az elmúlt pár évben fókuszáltan ez jelent meg a médiában. A másik pedig a hajléktalanok, főleg a nagyvárosokban, ugye egyértelműen az egy ilyen beszédtéma, fotótéma, mindenkit érint, legalábbis az, hogy találkozik hajléktalan emberrel, tehát ez egy ilyen jól előadható téma, de hát ezen felül a szociális ágazat egyik legmarkánsabb része az az idősek ellátása egyébként, és ebből is, ami ritkán kerül egyébként említésre, ez a házi segítségnyújtás gondozás, ami talán az egyik legmarkánsabb része a szociális ellátásoknak. Rengeteg ember dolgozik benne, rengeteg embert látnak el, és ezzel ugye megelőznek egy csomó mindent, tehát megelőzik az idős otthonba kerülést, például tehát saját lakásában élhet az idős ember méltósággal adott esetben. Szóval, hogy és mondjuk ők azok az emberek, akik talán a legrosszabbul keresnek az egész ágazatban.
Épp az előbb beszéltünk itt Orbán Viktor fizetéséről, meg
Lánciéről,
de te hoztad szóba, kedvesem, és akkor ugye elképzeltük az összehasonlításokat, hogy például egy szociális ágazatban dolgozó az ember, az hogy
igaz egyébként, hogy ugye tudjuk, hogy a pedagógusok, hát mondjuk nincsenek túl fizetve, az egészségügyi szakdolgozók sincsenek túl fizetve, és hogy ehhez képest van még rosszul fizetve a szociális ágazatban, aki dolgozik.
Hogy
a rosszhoz képest még egy kicsit rosszabb.
A rosszhoz képest rossz, és igazából az egész nemzetgazdasági struktúrát, ha megnézzük bérszempontból, utolsó előtti helyen vagyunk, szinte mindig, hogy ki van az utolsón, az néha változik, hogy mondjuk az ilyen vendéglátó, ipari, néha nem tudom, mezőgazdaság, tehát ez változik, de hogy az utolsó előtti helyen, az ott általában mi vagyunk az elmúlt sok-sok évben.
De akkor kivállal ilyen munkát, hogyha ennyire alacsonyan fizeti?
Mennyire megszállottak vannak ebben a szakmában?
Hát csak azt tudom elképzelni.
Hát egy részük igen, más részük pedig azt gondolja, hogy nem megszállottként is lehet hivatástudata ugye valakinek.
Hát úgy értem, a hivatástudata az nálam már megszállottságnak a szinonimája.
Azért az is tény, hogy nagyon sok kis településen egyébként, mondjuk ha van egy nagy bentlakásos intézmény, akkor ők a munkáltató. Tehát, hogy mondjuk ezeken a helyeken alapesetben a legnagyobb munkáltató például egy szociális intézmény.
Hisz ide tartoznak egyébként az elme szociális otthonok. Tehát vannak a végleteknél nagyon rossz munkák, nagyon rossz pénzért.
Hát a legszörnyűbb munkák valószínűleg, a legnehezebb.
Vagy a legcsodálatosabbak.
És közben a legszörnyűbb.
Ez egy fontos kérdése, hogy ez szörnyű vagy szép.
Nagyon nehéz nyelven.
Minden szintjén szerintem nagyon nagy kihívás van ebben a munkában. Tehát akkor is, ha valaki középfokú végzettséggel végzi, és akkor is a diplomás, más benne a kihívás nyilván, de szerintem mindenféle szempontból embert próbáló, mondjuk a diplomásoknál inkább mentális szempontból, tehát így pszichésen megterhelő főleg, mert ugye azért a gondozás, ápolás, az pedig fizikálisan is nagyon-nagyon megterhelő.
És mentálisan.
És mentálisan is. Ott mind a kettő egyébként, így van. Így
de
van.
Azért gondol az ember, hogy hát ezt meg kell fizetni, ezt a munkát. Tehát, hogy tényleg, ha csak valaki azt mondja, hogy mit kell itt csinálni, elmondják neki, akkor azt gondolja, hogy hú, tehát ezért pénzt kéne adni.
Abszolút.
De hogy ez nem fordul. És ez nagyon fontos, tehát ez nem egy Fidesz probléma. Nem. Ez amióta nem tudom, mi volt a rendszerváltás előtt, de azt lehetett túl jó, de hogy azóta ez folyamatosan ugyanott van. Igen. A probléma.
Igen, ez a leg... Tehát sokszor megfeledkeznek a benne dolgozók is, és mindig lehet szidni a kormányt, hogy mert a jobboldali kormányok ugye ezt így szokták kihangsúlyozni. Ez egyébként igaz, de a valóság pedig az, hogy amit mondtál, hogy gyakorlatilag ez a rendszerváltás óta a legalul fizetettebb szakmák egyike volt mindig is, és maradt is, függetlenül milyen színezetű és állású kormány volt. Csak annyi volt a különbség, hogy mondjuk a baloldali kormányok alatt legalább úgy csináltak, mintha ez őket érdekelni. Mm-hmm. Ez egyébként egy fontos gesztus, tegyük Abszolút. Hozzá. És ugye sajnálatos módon a jelenlegi kormány és elődei, ami ő maga volt, az összes kormány a szociális ellátásokat, a szociális gondoskodást, a szociálpolitikát, azt egy nem, hogy szükséges rossznak, szükségtelen rossznak tartják.
Még a nevét is átalakították, azt mondta nekem az előbb, ugye?
Így van. Ez egy pár éves folyamat, ami hát nemzetközi szinten is valószínűleg egyedülálló, mert mondjuk Zimbabvétől Kenyán át, és ugrálhatunk Afrikába, elugorhatunk Japántól bárhová, szociális munkának nevezik a szociális munkát.
Az.
Egyébként, mert az. Magyarországon pedig bevezették a gondoskodás politika kifejezést.
Ez mit jelent?
Hát ez az.
Azt senki sem tudja.
Most próbálják kitalálni egyébként, hogy ez mit jelent. Egy biztos, hogy keresztény alapokra helyeződött. Az ő értelmezésükben a szociális
akkor meg vagyunk nyugodva.
Munka. Igen, ez önmagában nem lenne nagy katasztrófa egyébként, mert nyilván a szociális munka alapvetően azért egy Európában keresztény gyökerekre nyúlik vissza.
Pontosabban ez nem azt jelenti, bocsánat, hogy keresztény alapok kezdődött, hogy az egyházak vették át ezt a munkát.
Részben igen.
Hát, jelentős részben egyébként
igen. Azért mondom, hogy ez van egy ilyen is.
Igen, tehát a szociális ellátások kiszervezése az egyházaknak, az szintén nem egy 1-2 éves folyamat, ez egy jó pár 10 éves folyamat már a jobboldali kormányok alatt egyébként egyértelműen, és most ebben a ciklusban meg vannak olyan ellátási formák a gyermekvédelemben is például, amiben szinte az egész az egyházi kézben van. A hajléktalan ellátás az érdekes módon nem.
Iványi Gáborék azért ebben.
Hát igen, mégis hát az is egyház.
Ők egy kis csepp a történetben. Persze. Budapesten is egy kis csepp, nem hogy országosan. Uh-huh. Tehát ők tényleg hajléktalan ellátásban.
Egyre kisebb sajnos.
Hát igen, ugye most pont a BMSZK-i, ugye a főváros által fenntartott hajléktalan ellátó rendszer vett át az Iványi Gáborék intézményeiből többet. Egyébként. Tehát, hogy a keresztény alapok, azok sajnos jelen esetben ezt is jelentik, hogy kiszervezték az egyházaknak, az egyházak több állami forráshoz is jutnak ugyanazon feladat elvégzéséért, mint mondjuk egy önkormányzati vagy civil ellátó, és hát ehhez az ideológiát is hozzáigazítják, miközben a szociális munkának és a szociális ellátásnak egyetlen egy ideológiájának kellene lenni, hogy ideológia nélkül látjuk el az ügyfeleket a legjobb tudásuk szerint, és az ő szükségleteik szerint.
Gondolkodom, hogy miért kellett megváltoztatni a kifejezést. Lehet, hogy a szociális és a szocialista. Talán ezért nem
volt. Ezért igen, nincs egy szociális háló.
Annyira szánalmas és nevetséges, hogy ezt megtették.
Csak háló van.
De ha végignézzük, amiket felsorolt, hogy mi minden tartozik a maguk hatáskörébe, vagy témakörébe, akkor azért ott mindegyik területen az utóbbi 15-20 évben borzasztó sokat romlott a helyzet. Tehát ha a gyerekek védelmét nézzük, egyáltalán a gyerekek helyzetét, ha az idősek ellátását nézzük, ha a hajléktalanokét nézzük, mindenkinek látványosan sokkal rosszabb a helyzete, mint amilyen volt, nem? Vagy én ezt túlzom?
Túlzásnak tartom ezt egy picit, mert hogy szerintem mindig rossz volt, de a romlás nem volt látványos.
Na de hát látjuk, hogy a gyerek, például a gyerekvédelem területén, most épp ma már idéztem, hogy duplájára nőtt a nélkülöző gyerekek aránya.
Én mindig, szóval én azért újságcikkeket bármennyire is jól hangzó szlogeneket mondanak, én azért azt így, tehát nem tudjuk, hogy mi alapján mérik, meg kiméri. Az biztos, hogy az elmúlt pár évben azon emberek, akik eddig is szegények voltak, azok biztos, hogy még szegényebbek lettek ugye, az inflációs hatásoktól. Ez teljesen egyértelmű. Azért az elmúlt 10 évben volt egyfajta reálbér emelkedés valóban. Még a szociális ágazatban is volt, tegyük hozzá. Tehát, hogy volt emelkedés, de ezzel együtt az elmúlt 2-3 év infláció ezt elvitte mindenkinél. És a szegények érzik meg a legjobban. Tehát lehet, hogy ez a szám valid.
Nyilván, mert ők azért a keresetük nagy részét élelmiszerekre költik, ahol a legnagyobb volt az infláció. Hogyha valaki a kereset tizedét költi élelmiszerre, kevésbé érzi
meg.
Ugye néhány éve emlékszünk arra, amikor volt ez a törvénymódosítás, mi szerint, ugye, hogy kinek kell gondoskodni egyébként.
Ez szociális törvény.
A családra, hogy az első körben a család.
A felelős, igen.
És utána szóval le volt osztva, hogy az állam nagyon-nagyon sokára kerüljön
sorra. A legvégén volt.
Igen, de hogy ez ennek van valami hatása, vagy érezhető ebből bármi? Hogy...
Hát a napi munkában nem egyébként. Ez megint egy ilyen deklarált, ilyen ideológiai elhelyezése a felelősségnek, és ez azért is furcsa szerintem, főleg egy olyan kormányzattól, aki mindent meg akar mondani, hogy ki mit csinál, és ilyen nagyon paternalisztikusan áll ugye a világhoz. Tehát most ott azt mondani, hogy egyébként az államnak semmi dolga, ez szerintem ilyen fura. Tehát, hogy mert ha én vagyok az állam, aki mindent jobban tudok a polgáraimnál, és nagyon-nagyon megszabom, hogy ki mit csinálhat, mit csináljon, és akkor ehhez képest, ha meló van, akkor én így hátralépek, és körülnézek.
Mert hiszen nekem ehhez nincs
közöm. Hát nekem mi közöm ehhez?
Igen.
Hát felnőtt emberek vagytok, mondja az állam, az az állam, aki egyébként kiskorúsítja az állampolgárait folyamatosan.
Igazából egyébként értem a logikát emögött, tehát azért lássuk be, hogy a szociális ágazatba kerülők, akár gyerekek, akár hajléktalanok, akár idősek, nem nagyon szavaznak.
Hát ez nyilván a elsődleges szempont. A gyerekek biztos nem, azért visszatérek, amit mondtam arra, hogy itt ilyen bizonyítékokat is olvasok az újságban, lehet, hogy nem igazak, de azt látom, hogy az olyan háztartásokban élő gyerekek, ahol az átlag jövedelem nem haladja meg a havi 150-170 ezer forintot, azoknak a száma végtelenül sokat nőtt. Azt mondja, hogy 2014-ben még 118 ezeren voltak ilyen kisgyerekek, és 2023-ban 224 ezeren vannak ilyenek. Tehát ezek 5 éven alul gyerekek, akikről most beszélünk. Azért ez borzasztó növekedést jelent. Például, igen, ha csak ezt, igen, az egyet ragadom, igen, ki.
Ez nagyon durva.
Ez nagyon durva, és ez konkrétum.
Igen, de hogy pont ezt beszéltük, hogy az infláció a szegény embereket sújtja még jobban, igen, mint bárki mást. Tehát te ilyen szempontból reális. Azért az is tény egyébként, hogy a magyar állam, amelyik bármire költ rengeteg pénzt, az elmúlt cirka 10 évben a szociális védelmi kiadások, vagy nem is tudom, milyen szép szóval szokták ezt nevezni, arra gyakorlatilag azt hiszem 6-7%-kal költ kevesebbet.
Hogy
nem? Tehát, hogy csökken, tehát nem, amikor, hogy visszautaljuk az elejére, hogy mennyi pénz áramlik a rendszerbe, hát kevesebb.
Idézőjel.
Igen, kevesebb áramlik be, mint mondjuk 10 éve.
Na, akkor
tehát
ez
a költségvetés
igaz.
A Darnell tréningre, nem tudom, emlékeztek-e, a Darnell tréning rendszerváltás során jött Darnell Krisztián, aki a Darnell tréninget bevezette, és a Darnell tréning alapvetése, egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen, hogyan leszel sikeres, boldog, egészséges és fiatal típusú tréning, de az első alapvetés az, hogy mit teszel, ha látsz egy földön fekvő embert. Belerugsz, mert akkor felszívja magát, és föláll. Ez volt a tanítása, és szerintem ezt egy az egybe átvették, ezért kezdtek bele kevesebb pénzt. Előbb-utóbb fölállsz, hát vagy ott maradsz, ugye?
Igen.
A hajléktalanok helyzete az változott? Tehát azzal a szemléletmóddal, amit annak idején ugye elkezdtek ugyancsak az Orbán kormány remek résztvevői, hogy ki kell őket tiltani a városból, hogy meg kell őket büntetni. Ez azért nem jött be, csak kíváncsi vagyok, hogy meg nem is gyakorolják.
Nem látom ezt, hogy a rendőrök igazoltatnak.
Szerencsére, de hogy mennyire lehet ezt érzékelni, hogy ők maguk valami önkontrollal nem mennek oda, ahova esetleg nem szabad.
Hát ugye, ahogy a különböző szigorító intézkedések, úgy ez is teljesen hatástalan nyilván, tehát ezt a problémát, tehát nem tűntek el a hajléktalanok, hiszen hát hova tűntek volna. A hajléktalanság a nevéből következően az azt jelenti, hogy nincs lakása az embernek, nincs hol laknia, attól, hogy a rendőr vegzálja, attól továbbra se lesz hol laknia. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az intézményekben ne lenne férőhely, az, hogy ez milyen minőségű férőhely, az már egy másik kérdés egyébként.
Mert hogy van-e joga valakinek eldönteni, hogy én igenis egy erdőben akarok aludni. Tehát, hogy, mert ez
is egy kérdés.
Lássuk be ezért, mert van, ismeretem, tehát én Moszkva téren lakom, tehát nyilvánvaló napi kapcsolat, tehát elég sokféle hajléktalan, elég sokféle beszélgetést lefolytattam már, és van, aki azt mondja, hogy ott akarom.
Igen.
Tehát neki az a jó, és már ott alszik.
Hát megépített magának egy kis házikot,
azzal már baj van, amikor épít magának.
Nem épít, jó sátrat húzott, igen, az ágak közé. Ismertünk ilyet, aki nagyon szépen megcsinálta
otthonát. Igen, talanoknak egy nagyon kis része az, aki valóban közterületen él egyébként. Uh-huh. Az, hogy közterületen tartózkodik adott esetben, hát, hogyha nincs munkája, az egy másik része, de aki konkrétan közterületen él, az a töredéke a hajléktalan embereknek. Tehát, hogy ez megint egy olyan téma, hogy azért téma, mert ők látszanak. Tehát az a több ezer ember, aki szállókon alszik, és egyébként egy jó részük akár nyugdíjas, vagy eljár dolgozni, az ugye nem látszik.
Igen. Tehát, de nekik sincs otthonuk.
De attól még nincs otthonuk.
A gyerekek nem látszanak viszont egyáltalán. És ez mondjuk az egy érdekes helyzet, hogy tényleg ők azért láthatatlanok gyakorlatilag ebben a történetben, csak ilyen hírek szivárognak ki, vagy ha borzalom van, akkor hallunk róluk, de azért az tehát nekem ott csecsemő gondozó ismerősöm, aki konkrétan ezzel foglalkozott, és hát igen, tehát azért ott van egy felhalmozás, nem is tudom hányan vannak ilyen különböző intézetekben, de valami rettenetes számot hallottam, tehát nem tudom, hogy hány ezer, de sok gyermek.
És most eszembe jutott erről, hogy ez a rettenetes drámai helyzet, hogy egyre több gyereket hagynak ott a kórházban, mert nincs hova vinni őket, hogy ezzel kezdenek valamit, vagy ez is az maguk területe?
Hát ez azért alapvetően nem, de hát ezek a gyerekek, akiket a szüleik nem tudnak, vagy nem akarnak elvinni, ugye ez mindig egy kérdés, hogy itt mi a valóság ebben. Ezek a gyerekek nyilván rögtön a gyermekvédelmi rendszerbe kerülnek, ugye itt a gyermek otthonok, amik a gyermekvédelmi szakellátást képezik, a csecsemő otthonok, amit említettél.
Ja, ja, ja.
Tehát ők bekerülnek, de ugye az is tény, hogy közben a jogszabályok kimondják azt, hogy gyereket nem lehetne elvenni a szülőtől anyagi okok. Tehát családból kiemelni.
A kiemelés,
családból kiemelni nem lehet.
Igen,
tehát
nem
most, ha valaki ott van, és nem tudja elvinni a gyerekét, mert olyan körülmények közé vinni, ez ugye nem történhetne meg.
Hanem igazából. Akkor mi történne rendes helyzetben, normális
országban? Hát olyan
helyzetbe
kell juttatni az anyát, tehát vagy a családot,
kéne
van,
neki.
Hogy tudja hova vinni a gyereket. Tehát ugye vannak anyaotthonok, nálunk is, de nagyon kevés van, átmeneti intézmények, tehát rövid ideig lehet ott viszonylag. És akkor mit csinál? Tehát, hogy konkrétan itt olyan emberekről beszélünk, akik amúgy mondjuk hajléktalanok, ezek a
többnyire
családok vagy asszonyok, és ott vannak egy gyerekkel egy intézményben, ahol nem tartózkodhatnak a végtelenségig, és ismerve mondjuk a magyar lakáspiacot, mennyi esélye van mondjuk egy nem túl iskolázott embernek, még ha ketten vannak akkor is, hogy egy albérletre való pénzt össze tud szedni, ahova gyerekkel ráadásul be is fogadják, mert azért az sem olyan egyszerű a lakáspiacon, hogy mondjuk gyerekkel bérelj albérletet.
Azt kiszámoltam, az egy 5-600 ezer forint, ha valaki mondjuk vidékről elindul Budapestre, a két havi kaucióval, az egy havi, ez ilyen összeg nincsen.
Így van.
Tehát még nekem is gondot jelentene most 500 ezer forint.
Igen, és most arról beszélünk, hogy mondjuk egy anya otthonban van, hál' Istennek, és nem az utcán, és nem veszik el a gyereket, akkor ennyi pénzt össze kéne szedni belátható időn belül, és találni olyan tulajt, aki kiadja neki.
Igen, ez rám vonatkozik, én talán találok, de aztán az elkezdik. Mi lesz velük? Tehát mi a sorsuk? Kirakják őket ebbe az otthonból? És...
Hát megpróbálnak egy másik otthonba menni. Aki meg tudja oldani rokonoknál, azért sokan ideiglenesen megoldják, de ezek általában ilyen ideiglenesek, hogy elmegy az otthonból, mert lejár az ideje, megoldja valahogy, hogy ne szakítsák el a gyerekeket, vagy gyereket, és akkor fél év múlva megint jelentkezik. Másik intézménybe, másik városba akár, mert tényleg nincs túl sok ilyen intézmény, és ezek az emberek pörögnek a rendszerbe egészen addig, amíg van munkájuk, ugye, és van bármi kilátásuk, hogy félre tudnak tenni pénzt, és utána egyszer csak az történik, hogy a gyerek bekerül külön.
De ugyanide tartozik, csak nem tudom, hogy ezzel foglalkoznak-e, hogy azok a gyerekek, akiket viszont szándékosan ott hagyja az anyukájuk szomorú módon, hogy én azt olvastam most nem régen, és hallottam is, hogy az örökbefogadás is megnehezedett valami módon.
Meg könnyebbé lett.
Én úgy tudom, hogy megnehezedett.
Volt egy olyan intézkedés, amikor igenis 50 fölött is lehet már, voltak ilyen könnyítések.
Én úgy tudom, hogy borzasztó bonyolult, és nagyon-nagyon sok bürokratikus történet van amögött, hogyha valakinek nagyon nagy nehézségek árán évek alatt sikerül örökbefogadni egy gyereket. Igen, így tudom.
Valóban nehéz, mert ez nem az én szakterületem.
Tudom,
úgyhogy
csak
én
hát,
ebben nem vagyok expert, érintőlegesen nyilván vannak ismereteim, de nem szeretnék nagy hülyeségeket mondani, úgyhogy csak kicsit tudok.
De akkor a kicsiket mondja, hogy mit, tehát ezekkel a gyerekekkel ugye értelemszerűen az ember azt gondolná, hogy milyen csodálatos lenne, hogy az örökbe fogadni vágyóknak, tessék, itt vannak a csecsemők.
Igen, hát elvileg, hogyha három hónapig nem szagol hozzá a szülő a gyerekhez, akkor elméletileg elindulhat az örökbe, tehát fölkerül úgymond egy olyan listán, hogy örökbeadható.
Igen.
Tehát ebből a szempontból nyilván van a rendszerben egy olyan szándék, hogyha egy nagyon kis gyerek kerül ellátásba, az nem maradjon ott sokáig.
Na de akkor jönnek a szempontok, igen, legyen az a gyerek egészséges, ne legyen cigány.
Igen.
És stb. És egyszer csak leszűkül, és azban viszont
és
nincsen.
És az örökbefogadók nem véletlenül ketten férfiak legyenek, vagy ketten
merül, nők. Ne haragudj, bocsáss meg, föl sem merül.
Ugye?
Tehát az nyilván nem merül föl.
Igen.
Vagy ketten nők.
Uh-huh. Nekem mondtál, hogy egy gyerekek annyira örülnek most már, hogy nem látnak melegeket, vagy mit?
Hát nem, ma reggel boldogok. Hát igen, boldogok a gyerekek. Hát, végre nem kell a Pride-ot nézni, hát gondold el azért ott bent ezekben az intézményben, kevés örömük van.
Hát most végre
de ez,
van
hogy
egy kis
lesz
öröm.
Pride, hát érted?
Ez a legnagyobbak közé fog mennyibe tartozni.
Nekem a kedvencem az, hogy mennyibe egy gyerek kajára mennyit kap egy napra, tehát hogy mennyiből kell megoldani egy gyerek napi étkezését, az annyira ijesztő volt számomra, és próbáltam végig gondolni, hogy mit
ez mennyi.
Rettenetes összeg.
Igen, hát nagyon kicsi.
Ezért mondtam azt az elején, hogy ugye a kifogástalan életvitel vizsgálatra gyakorlatilag többet költenek, mint a gyerekekre, most így kicsit sarkítva.
Most átmenetileg, de később.
De minden évben, tehát létrehozták ugye egyszer az új főosztályt, vagy ja, nem is
tudom. Folyamat?
Persze, ez nem egy egyszeri alkalom, az új belépőket is folyamatosan ellenőrzik.
Ja, nem csak egyszer kérdezik meg tőlük, hanem kétszer,
háromszor. Alapvetően egyszer kérdezik meg, viszont nagy a fluktuáció, hát ugye pont szerintem a tavalyi évben ugye pár százalék volt, aki vagy nem töltötte ki, vagy megbukott rajta, úgymond, ez se volt kevés egyébként, hiszen eleve szakember hiány volt, tehát azért nagyon nem mindegy, így sem, de az egész fluktuáció az 30% körül volt a rendszerben, tehát hogy azért ez óriási szám, ugye dolgozik szakellátásban talán ilyen 4000 pár száz ember, hogyha annak a 30%-a kipörög egy évben 25-30%-a.
Ez több mint 1000. És igen. Azok, akik vizsgálják, azok többet keresnek, mint akiket vizsgálnak.
Az egészen biztos.
Igen, ez az aljasság.
Hát ahogy aljasság. Ugye beszéltük, hogy a szoc dolgozók keresik a majdnem a legkevesebbet ugye a nemzetgazdasági bértáblán, tehát nyilvánvaló, hogy egy minisztériumi dolgozó többet keres, mint egy szociális munkatársban.
Lehetséges.
Ez egészen biztos.
Az a játék még megy, ugye volt egy időszak, amikor ugye pont az ilyen elme szociális otthonok, idősek otthonát, hogy az egészségügy és a szociális ágazat között volt egy ilyen, hogy az egészségügy próbálta így áttolni ezt a szociális ágazatból, hogy ne ott legyen náluk.
Az intézményeket, vagy az ügyfeleket? Mert
hát ügyfeleket főleg. Ügyfeleket, szerintem.
Az most is van természetesen. Igen, hát, hogyha csak így mondhatom a saját napi gyakorlatomból, amikor fölhívnak egy kórházból, hogy akkor küldenénk Juliska nénit haza, hívnak föl éjjeli menedékhely, egy éjszakára szól az ott tartózkodás.
Tehát és ugye, akkor ezt nevezik tehát, hazának?
És akkor úgymond hazaküldi a kórházból. És akkor,
szép.
De önellátó-e netán a hölgy vagy néni? Be tud-e jönni saját lábán a kapun, mert hogy nálunk nincs ápolás, gondozás? Persze, és akkor meghozza a mentő, vagy a betegszállító, és betolják, mert menni nem tud.
És ez nem, és akkor mit tudnak csinálni ilyenkor?
Hát először nyilván a káromkodás szokott a kollégák, vagy bármelyikünk eszébe jutni, hogy ez meg
igen.
Mi. Hát éppen ezért próbáljuk előszűrni, hogyha nem tud bejönni a kapun, akkor a betegszállító vigye is vissza.
És van ilyen, hogy visszavisz?
Van.
Egy ilyen éjjeli, itt kik dolgoznak itt egy ilyen éjjeli vendéghelyen? Tehát nincs ápoló személyzet,
azt hallom. Tehát itt szociális porta. Munkás végzettséggel igen. Dolgoznak kollégák nagyjából, illetve középfokú végzettséggel szociális segítő
mondjuk
státuszban.
Orvos csak akkor.
Orvos,
csak ilyen labdázás
a BMSZK-nek ugye van orvosa, de konkrétan az intézményben nincs ugye, orvos. Ha. Most hál' Istennek jár ki hozzánk pszichiáter, aki helybe jön. Ami elég nagy segítség.
De akkor ilyen labdázás kezdődik, hogy akkor odatolnak egy beteget, akkor visszatolják a kórházba, aztán megint odatolják. Hogy mi
hát
történik?
Mi nem tudjuk ellátni. Tehát egyébként...
Mert ez nem egy idősek otthona.
Mert ez nem egy idősek otthona, és az egészségügy az úgy kezeli a szociális, tehát a hajléktalan ellátó intézményeket, mintha egy idősek otthona lenne, ahol van orvos, ápoló, személyzet, gondozók, ugye, akiknek egy jó része azért szakképzett, nehogy Isten egészségügyben és kompatibilis végzettséggel, és őket ez nem érdekli, hogy ez nem az, hanem
egy...
És miért nem egy idősek otthonába viszik akkor rögtön?
Hát mert oda nem tudják így
bevinni. Hát oda nem lehet bevinni.
Tehát oda nem lehet így bevinni.
Ez nem menedékhely.
Tudom, hát tehát persze, ugye, csak hogy nincs, tehát egy köztes intézmény nincs ahova.
De a menedékhely a köztes intézmény, hisz aztán a menedékhely megpróbálja egy idősek otthonába elhelyezni.
Majd. Egyébként az ápolási osztályokat megkapta a szociális ágazat egy két éve, három éve, nem tudom hány száz ágyat. Na, mi abból nem láttunk. Tehát most úgy értve, hogy például, ha ápolásra szoruló ügyfelünk van, amiről beszéltünk, hogy kórházból kiküldik, de bejönni nem tud mondjuk hozzánk, mert a 40 métert nem tudja lesétálni, vagy olyan ellátásra szorul, akkor gyakorlatilag őket kellene részben ezekben az intézményekben ellátni. Ugye ez fizetős egyébként.
Igen.
Napi fizetős, de nyilván lehet tehát sok mindent lehet, de hogy nem láttunk ilyen ágyat igazából.
De miért?
Hát ezt nem tőle.
Hol vannak ezek az
ágyak? Hát ezek kvázi kórházi osztályok voltak.
Ezek, de ott is maradtak, hát igen, fizikailag nem kerültek el onnan.
Igen. Vagyonálló ilyen egységként, vagy kórházban osztályként. És hogy volt erről egyeztetés, meg mindenféle, hát ez nyilván nem a mi napi szintű munkánk része természetesen, tehát ez magasabb szinten egyeztetnek, de hogy nem látszik a hajléktalan ellátáson, hogy így tehermentesítenék a mi lábadozóinkat, ahol ugye egy kis hasonló munka folyik bizonyos szempontból, ez nem látszik sehol.
Ha jól sejtem, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének sztrájk lehetőségei meglehetősen korlátozottak.
Igen.
Gyakorlatilag ugye nincsenek, ha jól
teszem.
Elméleti lehetőségünk van, gyakorlati nincs. Most ugye egy jó pár éve volt még az MKKS nevű szakszervezettel közösen egy bérköveteléses, meg egyéb csomagunk, és akkor sztrájk kezdeményezést csináltunk. Ez nyilván bíróság, elindultunk ezen a folyamaton.
Igen.
Végig mentünk rajta, és a vége az lett, hogy a kúria nekünk adott igazat, mert a kormány nem...
Igen.
Akkor adott nekünk igazat, amikor már a legutolsó sztrájk időpont is elmúlt. Mert ugye meg kellett adni előre, hogy mikortól szeretnénk, és természetesen x nappal utána kijött a kúria határozat, hogy igazából igazunk volt. Mi ezt tovább vittük már a szád egyedül, uniós szintre, és első körben egy ilyen jelképes kártérítési összeget ajánlottak, hogy a kormány ezt fizesse. Egyéni tagunk is beadta meg, mint mi szád is.
Befizette a kormány?
Nem, mert nem fogadtuk el, mert több oka volt.
Tényleg jelképes volt.
Egyrészt jelképes volt. Az egyéni tagoknál szerintem elfogadható összeg volt, nem volt nagy összeg, de szakszervezetként nem. De nem is ez volt a lényeg, hanem az elv. Hogy mi azt akarjuk, hogy mondja ki a bíróság, hogy jogszerűtlen volt, hogy nem sztrájkolhattunk. Tehát ezért nem fogadtuk
el. És ezt nem mondta ki végül.
Hát ez még folyamatban van.
Ja, most még folyamatban van.
Nekem szintén a szociális ágazatban dolgozó egy kedves barátom, aki nevelő otthonokból kikerülő, 18 évesen kikerülő fiúk szállásán dolgozik ilyen munkásként. Ő mondta, hogyha sztrájkolnának, akkor ugye minimális szolgáltatásokat el kell nyújtani. Ennek a feltétele olyanok, hogy a sztrájk idejére föl kéne venniük még két embert. Mert alapból nem tudják nyújtani, viszont ha igazolniuk kell, akkor két embert kell felvenniük, még pluszba dolgozni, az a sztrájk.
Kicsit sarkítva, de igaz, és amikor mi ezt megkérdeztük a sztrájk tárgyalásokon a minisztérium akkori tárgyaló emberétől, helyettes államtitkár
volt. Ez mikor volt?
Hát ez 19 körül. Megkérdeztük tőle, hogy őket nem zavarja-e, hogy mi egy napra hirdetünk sztrájkot, és ő azt mondja, hogy ez veszélyezteti a szociális ágazatban ellátott emberek testi épségét, életét, mindenét. Tudom, oké, én ezt el tudom fogadni, de az nem zavarja őket, hogy az általuk fenntartott intézményekben, például a gyermekvédelmi intézményekben, 30-50%-os szakember hiány van minden nap az évben.
Már eleve,
minden nap. Ugye, amit mondta, hogy föl kéne venni embert, hogy ne tudják beírni az adminisztrációt, mert annyi lenne
aztán, mondjuk egy ilyen időben. Nem teljesítették ezeket a minimumokat.
És ugye erre nem lehetett mit válaszolni, tehát erre most mit mondjanak?
Igen. Semmit, persze, nyilvánvaló, mert hogy akkor ebben az következne alapvetően, hogy akkor legalább, amikor nincs sztrájk, akkor nekik kéne biztosítani azt, hogy ott az ellátás meg legyen a minimum. Ám ilyen kötelezettség nincsen, tehát ezért... A legjobb intézkedések ez ügyben mindig az, a KSH nem méri a szegénységi küszöböt.
Hát úgy könnyű, persze.
Nincs szegénység.
Nagyon kevesen jelentkeznek ma szociális munkásnak, vagy ugyanannyian?
Mármint dolgozónak?
Igen, dolgozónak.
Hát általános képem erről nincs. Az biztos, hogy a gyermekvédelemben a fluktuáció nagyon nagy, tehát hogy akár az ilyen családsegítő típusú ellátásoknál, akár a bentlakásos intézményekben óriási a fluktuáció. A hajléktalan ellátásban, amit látunk, ott egy kicsit kisebb, mondjuk nálunk, legalábbis ahol én dolgozom, ott azért a szakszervezeti bérharc eredményeként azért mi jobban keresünk az átlagnál, az átlag szoc dolgozónál, és így nyilván ez azért ebből látszik, hogy a fluktuáció az nem csak azon múlik, hogy mondjuk rosszak a munkakörülmények, hanem ha magas a bér, akkor a rossz munkakörülmények is elviselhetőbbek egy kicsit. Tehát nálunk például lecsökkent a fluktuáció, amióta a fővárossal a bér tárgyalásokon, illetve a munkáltatóval sikerült plusz pénzeket kialkudnunk.
Gondolom, a gyermekvédelemben a fluktuáció egyik oka az, hogy oda mennek az emberek, milyen aranyos, majd ilyen cuki kis babázunk ott, és akkor
jár, és a valóság. Az.
Igen. Ez a valóság. Hát igen,
meg a valóság az, hogy mondjuk egy lakás otthonban dolgozik összesen mondjuk maximum 5 ember, ami azt jelenti, hogy alapvetően egyedül viszi az éjszakát, adott esetben lehet, hogy nappal vannak ketten, de mondjuk éjszaka biztos egyedül van.
És hány emberre
kell? Hát ezek kicsik, ugye, tehát azért igen, pont az a lényeg, gyerekre, hogy ezek ilyen 10 főnél nem nagyon több egy lakásotthonos kis egység, de hát akkor is. Tehát nem is az a lényeg, hanem hogy egyedül van ott mondjuk olyan gyerekekkel, akik azért nem egyszerűek.
Ilyen 10 fős, tehát 10 gyerekből hát azért ott nincs alvás.
Tehát például alvás nincs.
Azt nem úgy van az, hogy akkor most lefekszenek.
Szóval ilyen körülmények, munkakörülmények vannak, akkor ezt vagy bírja valaki, vagy nem. És azért ebben hamar bele lehet fáradni, hamar ki lehet égni. Ugye a sikerélmény azért elég kevés van, terhelés meg nagyon sok.
Sikerélmény kevés van? Én meg épp azt gondoltam, hogy talán az segít egy kicsit, hogy látványos.
A csecsemő otthon, egy furcsa módon pont a csecsemő otthonban ott van még egy ilyen pozitív dolog. Ott tényleg azt érzem az ember, hogy ott tudom, mert ez a hölgy, akit én ismertem, ő azért már nagyon régen, tehát ő lenyomott ott 20-valahány évet, tehát ott volt egy ilyen megerősítés, meg ott, meg az érzi mindenki, hogy iszonyatosan szükség van rá. Tehát amikor érzi a munkaerőjét, és úgy azért nehéz otthagyni egy munkahelyet, akkor még rosszabb lesz ezeknek a nulla éves kis izéknek.
De egy jó nevelő, egy esetleg magasabb korosztály számára is tud olyat teremteni, amiből pozitívan jön ki.
Hát csak nincs stabilitás. Tehát, hogy mondjuk van egy team, és mondjuk ha csak a 30%-os fluktuációt nézzük, akkor 3 év alatt ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ott van egy ember az eredeti 5-ből. De az is lehet, hogy egy sem. Tehát, hogy és akkor aki a legjobb szándékkal kerül egy ilyen helyzetbe, nagyon nehéz azt megugrani, hogy a gyerekek, akik azt élik meg, hogy akikben nekik bízniuk kellene, az fél év múlva nem dolgozik ott. Tehát, szóval nagyon nehéz a kötődést, a bizalmi kapcsolatot kialakítani.
Láttam én is amerikai filmeket ebben a témában, és valóban ott fantasztikus. Nagyon-nagyon-nagyon szűrlött, nagyon rossz.
Tudom, az én naív optimizmusom az néha rávetül erre.
A csiszalatlan gyémá. És a valóság, ez a szemben úgy égnek ki az emberek, de tényleg semmi, egy füstölgő rommal.
De bocs, azért ettől van még sikerélmény a szakmám, én nem azt mondom, tehát, hogy van rengeteg.
Maga mióta van a szakmám?
Hú, én el sem merem mondani. 94 óta gyakorlatilag.
10 éves kora óta?
Nem. Még el is pirultam. Na, szóval régóta.
És nem éget ki ezek szerint.
30 év.
Hát én ügyelek a mentálhigiénémre. Többféle szempontból.
De ezzel sok munka van, akkor
ez furcsa, hogy meg ez pénz. Tehát ez érdekes módon, hogy az ember a kiégés egy része az, hogy a sárga csekekkel próbál birkózni, nem vagy a mentál higiénére nem
sárga csekek, jaj, de jó, hogy említetted, nehogy elfelejtsük elmondani, hogy telefonáljanak, még lehet. A Klubrádió túlélési heteit éljük, ugye, bár bocsánat, hogy ezt most itt közbevetettem, de a csekkek miatt, hogy sok csekkünk van, és hogy Balogh Kárment lehet hívni a 06-1-240-79-53-as, 06-1-240-69-53-as, illetve a 06-30-30-30-953-as telefonszámot.
Nem, oda csak SMS lehet
küldeni. Oda SMS lehet küldeni, bocsánat.
És nem kell Balogh Kárment hívni nyugodtan, csak hívják a számot, aki felveszi, ez nagyon szívesen a csekket.
Ez az. Jó, de jobban tudod, mert én nem szoktam itt ülni, úgyhogy hülyeséget beszélek most.
Én szoktam is, hogy az a poén, hogy rájöttem már, hogy soha, de soha nem jegyezett még senki még telefonszámot rádióból.
Na de látod, én majd fejből mondtam, majdnem.
Tehát nyugodtan keresek meg a Klubrádió honlapján, a klubradio.hu-n ezeket a telefonszámokat, és mondom, szívesen küldünk postán is csekket, meg hát tudjuk, hogy az élet harc, és már 30.995.000-nél tart a gyűjtés, úgyhogy kiválóan érezzük magunkat, ám az időnk meg közben lejárt.
Hát igen, még van egy perc.
Hát egy, csak 53 másodperc. Már csak 50 van.
Akkor szerintem engedjük meg a vendégünknek, hogy valami mondatot még mondjuk.
Ferenc, szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, aki nem égett ki, és aki igen, tehát aki valahogy benne maradt ebben a történetben.
Reméljük, hogy marad is sokáig még.
Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát reméljük, hogy a gyermekvédelem oly sokat hangoztatott eszméje valahogy áttöri ezt a falat, hogy csináljanak is már valamit, nem az annyira fantasztikus lenne. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm, és nagyon remélem, hogy csinálnak valamit.
Mi is bár
Isten benne. Mentsen meg attól igazából.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.